Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja civilrádió.net-en. Szerkesztőtársammal Papp Bende Guzzal együtt köszöntjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. A birkózás az egyik legősibb sport. Már az ókori mitológiában, eposzokban is találkozunk birkózó hősökkel, mint például az angyallal viaskodó ószövetségi alak Jákob, vagy az Enkidut legyőző sumér kultúrhéroz Gilgamesh. A testesteleni küzdelem, a gáncsok, dobások, a birkózás a magyar népesség keleti eredetű elemei között is megjelennek. Az ellenfelek belevágják egymást a földbe térdig, derékig, nyakig, de Arany elbeszélő költeményében Fehér Lófia földbedöngöléssel szerzett kenyeres pajtásokat fanyűvő és vasgyúró személyében, és leszorítással győzte le a hétszínű kapanyányi monyókot. A birkózás a sztyeppei népeknél a mai napig óriási népszerűségnek örvend, és a nemzetközi versenyeken sem örül senki, a mongol, kazak, török birkózót kap ellenfeléül. Mongólia kapcsolata birkózással több szempontból is érdekes. E kis lélekszámú nemzet sportolói a judó és birkózó versenyeken ma is komoly ellenfélnek számítanak, de a japán szumóban is a közelmúlt 6 jokozuna címéből 5-öt mongol rikisi szerzett meg, ami biztosan nem független attól a tradíciótól, ami a mongol birkózást jellemzi. Az Orient Express mai adásában ezzel a témával foglalkozunk. Mai vendégünk Tiszai Sára, turkológus mongolista, a Szegedi Tudományi Egyetem doktorandusza, aki csak egy rövid időre ugrott haza Mongóliából, ahol a mongol birkózás hagyományát, mai társadalmi szerepét kutatja. A mai adást neten vesszük fel, ezért az esetlegesen gyengébb hangminőségért elnézést kérünk. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. Kedves Sára, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ugye az első kérdés adja magát, hogy kerül egy magyar egyetemista csaj Mongóliába, mikor kerültél oda, és miért?
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Én Szegeden altaisztika tanszéken végeztem alap- és mesterképzésen, de tulajdonképpen már a családban nagyon sokat hallottam a mongol kultúráról, mivel édesanyám magyar történelem szakos, és mindig is volt bennem egy vágy, hogy oda eljussak egyszer, vagy többet megtudjak róluk. És amikor a szakon elkezdtem mongolul tanulni, akkor ugye kaptam egy lehetőséget, hogy kiutazzak ösztöndíjjal, és erre pályáztam, és 10 hónapot tudtam egy nyelvi képzésben részt venni Ulánbátorban. És tulajdonképpen ez volt az első olyan alkalom, amikor úgy testközelből tapasztaltam a mongol valóságot, amikor úgy kapcsolatba kerültem a mongol emberekkel, meg a nyelvükkel, és hatalmas benyomást tettek rám igazából.
De ugye azért jól tudom, hogy kelet felé nem ez volt az első utat, mert azért a törökökkel foglalkozták korábban.
Igen, hát úgy volt felépítve, hogy török volt az alapnyelv, amit tanulni kellett, és a második nyelvként választhattunk kazak és mongol nyelvek közül, és Törökországban voltam egy fél évet, de valahogy én nagyon szerettem a török nyelvet, de valahogy nem tudom, a kultúra sokkal távolibbnak tűnt nekem, és nem tudtam úgy megszokni. Nagyon szerettem bizonyos szegmenseit, nagyon szeretem az ételeket Törökországba, a tájakat, de valamiért mégsem éreztem úgy otthon magam, és ez volt nagyon furcsa, amikor először kijutottam Mongóliában, aztán Baknurban voltam, és életemben először láttam a steppét, és akkor beugrott nekem Ivanics tanárnő, a történelem órák, édesanyám, amikor mesélt róluk a képeslapok, és minden, amit addig láttam és hallottam róluk, és ez ilyen fokozottan is ott testesült, hogy mondjam, és úgy éreztem, hogy hazaérkeztem. Ezt az érzést igazából nagyon nehéz leírni, és általában azok szokták ezt érteni, akik már voltak kint, és tudják, miről beszélek. Ez a hatalmas táj, a végtelenség, nem tudom, ez valami olyan volt számomra, amit sehol máshol, semmelyik országban, semmelyik kultúrában nem tapasztaltam.
És akkor ezek szerint kint tanultál gondolom az állami egyetemen mongolt.
Igen, igen, ott tanultam 2 fél évet, és igazából az alapoktól. Hát gyakorlatilag a tanszéken tanultunk már burjátot és halha mongolt is, de amikor kikerültem, akkor ég is föld volt a kettő, szóval nagyon nehéz volt az eleje. De aztán úgy, én azt mondom, hogy 1 év után volt egy olyan érzésem, hogy már magabiztosan tudtam beszélni. Uh-huh. Azt nem mondom teljesen, de magabiztosan.
Miért jelentkeztél altaisztika szakra? Azért nem egy népszerű választás eleve a bölcsész szakok közül, valamilyen keleti szak?
Hát ugye, ahogy említettem, otthon ez a történelmi érdeklődés, nem tudom, ez végigkísér mindenkit szerintem egy a családba, és már általános iskolás korom óta a történelem érdekelt, a nyelvek érdekeltek, ugye latint is tanultam, és valamiért az őstörténetről szerettem volna többet tudni. Szóval igazából nem konkrétan a törökökről akartam megtudni bármit is, hanem érdekelt a kelet. És úgy voltam vele, hogy mivel nyelvekből, vagy hát latinból jó voltam, ezért megbirkózok egy másik nyelv megtanulásával is, és a nyelveket tanulni mindig hasznos. Úgyhogy igazából ez vitt rá, de akkor én sem tudtam, hogy mit fogok ott kapni, vagy milyen lehetőségeim lesznek utána.
Hát azt mondod, hogy Mongólia gyakorlatilag az első pillanattól kezdve megfogott, bár nem tudom, hogy mi a véleményed mondjuk a mai Ulánbátorról, ugye azért sokan elmondják, hogy az már egy olyan nyüzsgő nagyváros, ami azért nagyon messze van a hagyományos Mongóliától. Te hogy illeszkedtél be ide?
Én tulajdonképpen nem az első perctől kezdve szeretem és imádom ezt a várost, mert nagyon jól emlékszem rá, hogy Bencével, a szaktársammal, transzibériai vasúttal érkeztünk meg Ulánbátorba, és ugye hát Ulán-Udében elkaptunk valami, nem is tudom micsodát, de hogy tényleg meggyötörten, kipusztanva érkeztünk meg ebbe a városba, egy esős nap volt, ami amúgy akkoriban nem volt túl gyakori Ulánbátorban, és bejutottunk a kollégiumba, megláttam az ágyamat, ami egy deszkákból összerakott valami volt, a falakat, és egyszerűen szóval se tudtam jutni, a sírás kerülgetett. Na de jó, eltöltöttem az első éjszakát, fájó háttal keltem föl, és nagyon jól emlékszem rá, hogy az első napomat azzal töltöttem, hogy ültem az ágyon, és egy kis jegyzetfüzetbe töltögettem ki magamnak az anyagi kiadásokat, és azt, hogy hogyan fogom a Tempusz közalapítványnak visszautalni a pénzt, mert hogy én ebben az országban nem maradok, mert egyszerűen teljesen kivoltam tőle. És akkor hívtam anyukámat, és mondtam neki, hogy anya, én hazamegyek, én itt biztos nem fogok egy évet kibírni, és akkor mondta, hogy nem, Sárikám, nyugodjál meg, várjál egy kicsit, biztos minden jó lesz, és igazából kellett egy 2-3 hét, amíg annyira akklimatizálódtam, hogy tényleg elkezdtem úgy meglátni a szépséget Ulánbátorba, és a kollégiumban belső mongolokkal megismerkedtem, és onnantól kezdve, hát igazából visszajönni fájdalmas, és sírva jöttem haza, és mindig ez van, amikor elhagyom Mongóliát, úgyhogy én szerintem kell egy kis idő az embernek, amíg úgy átáll a mongol dolgokra.
Az, hogy sírva jöttél vissza, az ugye azt jelenti, hogy Magyarországra nehéz volt elindulni, de igazából én ezt tulajdonképpen csak megerősíteni tudom, hogy én is mindig úgy vagyok, hogy ilyen honvágyom van Mongólia iránt, hogyha éppen nem ott vagyok, szóval ezt nagyjából megértem, meg alá is tudom írni, amit mondasz. Azt a dolgot még hadd csapjam le, hogy azt mondtad, hogy a transzszibériai vasúttal érkeztetek. Milyen volt a transzszibériai vasút? Azért én 30 évvel ezelőtt utaztam rajta utoljára, kíváncsi vagyok, hogy mostanában milyen.
Igazából egy hatalmas élmény volt. Moszkváig mentünk repülővel, és ugye Moszkvából indult a vasút. Ha jól emlékszem, 4 napot utaztunk Ulán-Udéig, és mivel a mongol tanárnőm Ulán-Udéi burját, ezért mindenkit ki akartunk ott szállni, hogy megnézzük tanárnőnek a szülővárosát, és meg a nagy hatalmas Lenin fejet, mert ugye ott található a világ legnagyobb Lenin feje, ami mai napig is ott áll a téren. Szóval én nekem pozitív csalódás volt ez a vonatút, mert én rosszabb körülményekre számítottam, de ami nagyon érdekes volt, az időzónák közötti utazás, vagy ilyen átlébegetések. Gyönyörűek voltak a tájak, amikor tavak mellett mentünk el, fenyvesek mellett, szóval a tájváltozását is nagyon gyönyörű volt így látni. Gyakorlatilag Ulán-Ude annyira nem fogott meg, elmentünk még a Bajkál-tóhoz is, az tényleg nagyon szép volt, és utána ugye tudtunk volna tovább jönni vonattal, mármint hogy Ulán-Udéba, ha nem szálltunk volna ki, akkor tudtunk volna tovább jönni vonattal, de így Ulán-Udéba végül egy 12 órás buszúttal jutottunk el Ulán-Bátorig.
Akkor az így elég kalandos, meg hosszadalmas út lehetett, én annak idején 10 nap alatt értem ki, úgyhogy egyébként jól emlékszem, mert szerintem a Moszkva-Ulán-Ude az ugye 4 nap, mert a Moszkva-Ulán-Bátor 5 szokott lenni, tehát nagyjából az így kijön egyébként. Amikor az egyetemen tanultál, és ugye mondtad, hogy elsősorban nyelvvel foglalkoztál, akkor ugye ez egy ilyen általános egyetemi képzés. Mikor volt az a pillanat, amikor elkezdtél valami fajta mongol téma iránt, ilyen kutatási téma iránt érdeklődni, és mi volt az eleinte? Szerintem, ha jól emlékszem, talán nem a birkózással foglalkoztál.
Hát, ha lehetek nagyon őszinte, akkor tulajdonképpen én azt kell, hogy mondjam, hogy egészen a mesterszakig sem fogott meg a tudomány, és mindig csak a nyelv, és az, hogy ki tudjak menni, a kultúrájuk, azok érdekeltek. Én számomra a nyelvészet egyszerűen a legnehezebb oldala ennek a képzésnek, szóval tényleg nagyon nehéz nekem. És én most érzem azt, hogy most ugye egyetemen első vagy másodéves doktorandus vagyok, hogy úgy őszintén igazán elkezdett érdekelni. De én szerintem ehhez kellett az, hogy kétszer is kimenjek hosszabb időre Mongóliába, hogy jobban megismerjem őket, a gondolkodásmódukat, hogy a nyelvet jobban elsajátítsam, mert addig egy ilyen nyögvenyelős dolog volt. Szóval mindig megcsináltam, amit meg kellett, teljesítettem, de sosem olyan szívből jövő volt, és amúgy ezt mindig is bántam, hogy nem tudok úgy lelkesedni ezekért a tudományos dolgokért. Viszont én most érzem azt, hogy megérkeztem ide.
Mi volt az a téma, amivel korábban foglalkoztál?
Alapszakon a mongol ételelnevezések etimológiai vizsgálatával foglalkoztam, mert tulajdonképpen nincsen jó etimológiai mongol szótár, és ugye az étkezés, az étel elkészítésének maga a kultúrája a mongoloknál, nomád népeknél nagyon érdekelt. Utána mesterszakon egy kalmük nyelvű világos írással írt Máté evangéliumot kaptam, amivel meg kellett birkóznom, mert az volt az első szöveg, amikor ilyen kalmük írás láttam, és meg kellett tanulnom ezt az írás rendszert.
És picit a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy mi az, hogy Todbicsik, vagy mi a kalmük írás. Mi a világos írás pontosan?
Ez Zaja Pandita által létrehozott írás, ami a klasszikus mongol írásrendszeren alapszik, de kiegészítő írásjelek vannak benne, ezek ilyen könnyítő jelek, amit én mostanáig is érzékelek, mert például sokkal nehezebb szám, mivel én a fehér, vagy ezt a világos írást tanultam meg hamarabb, sokkal nehezebb egy klasszikus mongol szöveget olvasnom. Szóval például a klasszikus mongolban nincsen külön kiegészítőjele az ő-nek, és ebbe a kalmük világos írásba pedig mindig van egy vonalacska, ha van vonal, akkor út jelez, hogyha a másik oldalt van egy vonalacska, akkor hosszú út jelez.
Jó, hát igazából ugye most nehéz egy írás képről beszélni így a rádión keresztül, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy egy arámi eredetű írással írtak a mongolok tulajdonképpen a 20. század közepéig, illetve belső Mongóliában mind a mai napig, és ugye ez az írásrendszer ebben az egyes hangokat nem jelölik egyértelmű módon, de ugye a Todbicsikben, a világos írásban ezt megpróbálta Zaja Pandita ezt a problémát kiküszöbölni, és ezek azok a mellékjelek, amiről a Sári beszélt, ezért lehet jobban, vagy könnyebben olvasni egy világos írást, mint egy klasszikus mongol. De egyébként az tök érdekes, amit most mondasz, mert ugye Nem tudom, hogy a mongolok és mennyire jól olvassák a klasszikus mongolt, ugye volt arra próbálkozás, vagy gondolat, hogy visszavezessék a cirill írás helyett ezt a hagyományos mongol írást Mongóliában, de ugye mind a mai napig nem történt meg. Tapasztaltál ezzel kapcsolatban valamit, hogy mondjuk a te barátaid mennyire értik, mennyire tudják olvasni?
Hát az a tapasztalatom, hogy nem igazán. Szóval, ha egy szöveget rakok eléjük, akkor nem tudják olvasni. Ugye eleinte én belső mongolokkal barátkoztam, a kollégiumban ők voltak, ezzel nem volt probléma. Ővelük például az volt a probléma, hogy amikor egy kamkírást mutattam nekik, hogy segítsenek, akkor ők azt nem tudták, azzal volt problémájuk, ami számomra megdöbbentő, mert szinte ugyanaz az írásrendszer. De hogy a mai halhamongol fiatalok szerintem nagyon kicsi százaléka az, aki kapásból el tudja olvasni a klasszikus mongol írást. Vannak, akik büszkélkednek vele, hogy ők már pedig tudják, de szerintem ő közülük sem sok az olyan, aki például egy összefüggő szöveget el tudna olvasni, és tudná neked így kapásból fordítani.
Az ezzel az írásrendszerrel leírt szövegek ugye egy klasszikus nyelvi állapotot adnak vissza, és azóta már ugye modernizálódott a nyelv, és mondjuk egyes kifejezések másképp is hangoznak, mint ahogy mondjuk a 19. században írták őket például. Tehát igen. Ezért mondja azt a Sári, hogy fordítani kell, ugye?
Igen, így van. Szóval nekem konkrétan szótáraznom kell, hogy megértsem.
Ezek szerint akkor ugye nagyjából ezekkel a témákkal foglalkoztak korábban, én azt gondolom, hogy az étkezés egy olyan téma, amire még egy egész adást fel lehetne fűzni szerintem az, hogy hogyan változott a mongol étkezés az elmúlt évtizedekben, és most milyen, ahhoz képest, hogy milyen volt a hagyományos nomád étkezés, az szerintem nagyon érdekes téma, de ugye most a birkózás miatt vagyunk itt, most elmegyünk egy pici szünetre, és akkor a birkózással folytatjuk majd. Tiszai Sára, akivel mongol élményeiről beszélgetünk, illetve most már a mongol birkózásról is, hiszen alapvetően ezt a témát választottuk a mai adáshoz. Szóval, hogy jött a birkózás, Sári? Mesélj már róla egy picit.
Gyakorlatilag Mongóliában mindig birkózás témába futottam bele, akárha azt veszük, hogy vizsgatételt húztam, birkózás volt, vagy birkózókkal találkoztam kisebb nádamokon, és az első ilyen élményem, amikor egy tanárom elvitt Bagnorba egy ilyen bisztrik nádamra, ami ilyen mini nádamot jelent, és én akkor láttam életemben először birkózást, de hát az ilyen nagyon kezdetleges, tényleg egy pár birkózó birkózott, és én leültem a fűbe, és csak így néztem. És ilyen egy-két óra múlva jött hozzám a tanárnő, hogy nem kell ám ezt folyamatosan nézni, ha unom, nyugodtan szóljak, és akkor megyünk. És akkor mondtam neki, hogy hát könyörgöm, hát ez valami fantasztikus, hát persze, hogy nézem, és ez engem nagyon érdekel. És szerintem akkor kezdett ez elindulni bennem. És tavaly nyáron volt az első olyan alkalom, amikor a birkózó stadionba voltam. Az szerintem egy ilyen nyitó birkózás volt, ilyen szezonnyitó nyár elejé, és tele volt a stadion. És amikor beléptem, akkor ezt a teli stadiont láttam, mert amúgy késtem egy kicsit, és megláttam, hogy ezek ott birkóznak, egyszerűen ez olyan fantasztikus érzés volt, hogy én ott lehetek. És akkor ezután már heti szinten elkezdtem járni ezekre a birkózó meccsekre, és azt ugye tudni kell, hogy azért egy meccs az 7 vagy 8 órán keresztül tart, és elég hosszú mérkőzések szoktak lenni, de nagyon érdekes.
Két dolgot tisztázzunk így a hallgatók kedvéért. Légy szíves, meséld el, hogy mi az, hogy nádom. Illetve ugye azt is meg kéne magyarázni, hogy miért tart egy birkózó esemény 7-8 órán keresztül. Tehát valahogy így a szabályokat kicsit próbáljuk már helyre tenni.
A nádam az a mongol, vagy a nomád népeknél egy ilyen nyári harci, nem mondom, hogy bemutató, de játékok, ami három sportágból áll. Az egyik a birkózás, aztán az íjászat és a lóverseny, és ebből a mai napig szerintem a legnagyobb szeletet a birkózás kapja, és ebből is látszódik amúgy, hogy a mongol közönség ezt tartja a legeslegnagyobbra. Ez érdekli a mongolokat leginkább. Ja, még azt hadd tegyem hozzá, hogy ezek a nádamok gyakorlatilag már Genghis Khan kora óta ilyen szokás, rendszeres versenyek voltak. Ez eleinte ilyen harci gyakorlatnak számított, mert egy fizikai kondíciót akartak megtartani, vagy hogy mondjam, fizikai kondíció fenntartása volt a cél. És itt összemérték az erejüket az emberek, és azért tart általában 7-8 óráig, mert ugye régen, amikor összegyűltek az emberek, akkor ugye volt idő. Szóval nagyon, nagyon távoli területekre jöttek, több ezer kilométerekről jöttek össze a törzsek, és ez volt az az alkalom, amikor úgy volt idő, gondolom, politikai megbeszélésekre, de emellett szórakozásra, és szerintem ez a fő oka annak, hogy ilyen hosszú ideig tart, és ezért van az, hogy nincsen időkorlát. Ami amúgy manapság már megváltozott, mert vannak olyan helyzetek, amikor 10 perc után már fogást sorsolnak a birkózóknak. Szóval most is azért próbálják úgy kordában tartani, mert azért ugye a birkózó stadion is be kell, hogy zárjon valamikor, de a gyökere az ez lehet időkorlátnak.
Értem. Hát ugye nyilván megpróbálják egy kicsit ilyen, hogy mondjam, a modern korhoz alakítani a szabályrendszereket, és ugye én tudom, hogy néz ki egy ilyen birkózó összecsapás, de azért próbáljuk már meg így leírni a hallgatók számára, hogy ugye itt arról van szó, hogy két, ugye nincsenek súlycsoportok, két különböző mongol birkózó egymásnak feszül, és aztán addig, amíg az egyik nem tudja ledönteni a lábáról a másikat, addig tart ez az összecsapás, nem? Nagyjából jól foglalom össze?
Így van, nincsen korosztálybeli és súlycsoportbeli csoportozás. Mindenki mindenkivel összekerülhet, és tulajdonképpen a halha birkózásban a tenyér és a talp érhet földet, de a többi testrészt nem, különben akkor az a veszteséget jelenti. És nagyon érdekes, mert ugye a ruhájukat is érdemes megemlíteni, hogy egy mellény és egy úgymond most csúnyán fogalmazva, de bugyi van rajtuk, és egy nyitott mellényt kell elképzelni, és ez azért nyitott elviekben, mert egyszer egy nő vett részt a mongol nádamon, mint birkózó, és ő nyerte meg, és hát ez egy hatalmas szégyennek számított, és elvileg a mítosz szerint emiatt alakították ki, hogy nyitott mellény legyen, hogy nő ne vehessen részt ezeken a birkózásokon.
És tulajdonképpen akkor ilyen egyenes kieséses rendszer van, ugye?
Így van, amit igen, fontos még megjegyeznem, hogy eredetileg ugye ez egy személyes sport, szóval egy ember, szóval két ember küzd egymás ellen, és ha kiesik, akkor onnantól kezdve elvesztette, akkor nincs több húzása, úgymond a birkózónak. És ez azért érdekes, mert majd később említeni fogom, hogy most már vannak olyan játszmák, ahol kibővítették ezt az egyszemélyest ilyen csapatokra. Szóval, hogy már ilyen csapatszerűen dolgoznak össze a birkózók. De eredetileg igen, hogyha az egyik veszít, akkor kiesik, és ő már nem jut tovább, és akkor ő mehet haza.
Azt hadd kérdezzem, így elmondás alapján nem tudom hova tenni, hogy ez versenysportként beszéltünk erről a birkózósról, vagy inkább valamilyen szertartásféléről, vagy egy kulturális esemény részeként, ahogy te is mondtad, ilyen majdnem bemutató játékok szintjén. Hogy definiálnád ezt?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert én nem mondanám azt, hogy egy olyan versenysport, mint például a szabadfogású birkózás, de gyakorlatilag ezek versenysportolók, mert éveken keresztül edzenek és képzik magukat arra, hogy ők címet szerezzenek. Ugye erről a címszerzésről sem beszéltem még, de itt el lehet érni országos címet, megyei címet és járási címet, szóval kisebb címeket is, és ha ezeket a címeket eléred, akkor hatalmas anyagi javakat kapsz, lehetőségeket, mentorokat, szponzorokat, és igazából nagyon sok lehetőséged van, és ez egyfajta karrierépítés is szerintem a birkózóknak. De régen volt vallási jellege, most inkább szerintem, ahogy én látom, csak szórakoztató jellegű, és ez egyre inkább ez irányba megy el. Amúgy érdekes még, hogy a mostani birkózó meccseken jelen vannak a szocialista rendszernek a motívumai, például zenekart kell elképzelni, akik ezeket az indulókat, ilyen szocialista típusú indulókat játsszák, kitüntetések vannak, hát tudni kell, hogy a mongolok imádják a kitüntetéseket, és mindenki mindenre, mindenhol kitüntetést kap, és a szünetek között próbálják ezeket így bezsúfolni és színesíteni a meccseket. Vagy például ilyen, ugye van a népi dalénekeseik, amit szerintem egy ilyen népi kórusnak is lehetne nevezni, és akkor ezeket is hangoztatják, vagy hát ezeket is lehet hallani ezeken a birkózó meccseken.
Tehát igazából a Pentegúz egy olyan kérdést tett föl, aminek mind a három részére a válasz az tulajdonképpen igen, mert igen, ez egy ilyen kulturális esemény, igen, ez egy sportverseny, és ugye bizonyos értelemben egy fontos szakrális eseményhez is köthető, ugye a Dánsignádom ott lehetne talán említeni, ami ugye a nádomnak a buddhista verziója, ugye, ha jól foglalom össze, igazából ez nagyon sokáig, és tulajdonképpen talán bizonyos értelemben még a mai napig is talán versengen egymással ez a két nagy nemzeti ünnep, a nádom és a dánsignádom, ugye a nádom az a mondjuk a világi megjelenési formája ennek, és a dánsignádom pedig a buddhista, de mind a kettő szorosan kapcsolódnak ezek a versenyek, és ugye a birkózás különösen, hiszen az egy, ahogy a Sára mondja, egy nagyon nagyon nagy tiszteletnek örvendő sportág, és ugye nagyon régi hagyományra vezethető vissza.
Így van, de igazából a dánsignádomon gyakorlatilag birkózás szempontjából nem mondhatjuk nagyobb jelentőségűnek, mert azon a nádamon nem tudnak elérni már országos címet. Szóval ebből ami a birkózás rendszerét illeti, meg a címszerzéseket, egy birkózó egy évben egyetlen egyszer tud címet szerezni magának, és ez a nádam, a július 11-i országos nádam. És igazából ebből vannak is problémák, ahogy ők elmondták, hogy ugye nincs lehetősége egy mongolnak, például mint a szumóba, többször, egy évben többször címet szerezni. Én nem teljesen vagyok otthon a szumó sportágába, de például a mongoloknál, hogy ugye vannak ezek az éves, vagy vannak ezek a heti szintű mérkőzőmeccsek, ahol pénzjutalmat kap a győztes, vagy esetleg állatállományt, vagy ilyeneket, de címet nem szerez. És azt képzeljétek el, hogy én azt hittem, hogy minden sportszerűen megy, és tényleg ezek egész évben edzenek, és gyűrik magukat a nyári nádamra, és akkor így van, aki erősebb, és az címet szerez. De hogy ez nem teljesen így van, és például most nyáron, amikor vidéken voltam Bajnaktba, ez Bulgán megyének egy kis járása, 2500 fős amúgy, Akkor kettő birkózóval mentem el oda, és egy fiatal birkózó is volt köztük. Ez egy annyit kell tudni erről a fiúról, hogy 17 éves birkózó, nagyon szegény családi háttérből jön, nincsen állatállománya a családnak, sok gyerekes család, nincsen szakmája a gyereknek, és tulajdonképpen, ahogy ők elmondták, erre a gyerekre egy mondjuk ki alkoholizmus vár, mert nincsen semmilyen lehetősége ott vidéken, pásztorkodásból fog megélni, de előbb-utóbb hozzá fog nyúlni a pálinkás üveghez, és onnantól kezdve inni fog, és így le fog az élete, egy lejtőre fog kerülni, és ennyi. És vannak ezek az idősebb birkózók, akik úgy gondolják, hogy akkor ők felkarolják ezeket a fiúkat, és ugye ezen ezen a én most falunak mondom, mert amúgy járásnak mondjuk, de ez egy falunapot képzeljétek el. Itt volt megrendezve ez a nyári nádam, és ez a fiú nagyon hajtott a járási címre. Szóval ez a Sumin cím, ami a Sumnak a cím, ami a legkisebb címet jelenti a birkózó rendszerben, viszont ez is cím. Szóval mindenki innen indul. És úgy van, hogy ugye lerakta az első embert, a második embert, a harmadikat, a negyediket, és én csak egyszer csak azt láttam, hogy az már ott van a fináléban ez a fiú, és akkor mindenki szurkol ezerrel, hogy győzzön, stb. És csak annyit láttam, hogy az edző jobbról-balra sétálgat, beszélget. Hát gondoltam magamban, hogy biztos, hogy ugye az ismerősökkel társulok, mert nádam van. És a lényeg az, hogy megnyerte ez a fiú a nádamot, hatalmas újongás, tényleg büszkék voltak, mert helyi a fiatal, stb. És képzeljétek el, hogy később kiderült, hogy ezek a meccsek igazából le vannak zsírozva, lehetnek zsírozva, és általában le is vannak. Szóval, ha például egy magasabb rangú birkózó összekerül egy alacsonyabb rangúval, akkor az azt jelenti, hogy az alacsony rangú valószínű, hogy nem fogja tudni lerakni, ugye nem tudja legyőzni ezt a birkózót, ezért a magasabb rangú ad egy tarifát, hogy jó, akkor te fizes nekem mondjuk 70 ezer forintot átváltva, és akkor leülök neked, és akkor tovább jutsz a következőbe. És képzeljétek el, itt is ez történt, hogy a negyedik körben egy megyei rangúval került össze, ő 70 ezer forintért leült neki, és tovább jutott a fiú, és eljutott a fináléba. És az utolsó körben az ellenfele szintén egy megyei című volt, és ő 200 ezer forintot kért, forintba átszámolva, azért, hogy ő leüljön neki. És az edző azért járt körbe, mert kereste a támogatókat, a pénzt próbálta összeszedni, és képzeljétek el, hogy 150 ezer forintot össze tudott gyűjteni. Volt, aki mondta, hogy tényleg mindenki segített, hogy jó, mondd meg, mennyi kell, adom, én nekem most nincsen készpénzem, de egy lovat fel tudok ajánlani, és így 150 ezer összejött. De még mindig nem volt meg a 200. És mondta a fiú, hogy hagyjad, mondta a tanárának, hogy hagyjad, megcsinálom, erőből legyőzöm. És így is lett, és ezért volt olyan hatalmas az újongás, mert tulajdonképpen az utolsó kört azt nem lefizetéssel, hanem tényleg valódi erővel győzte le. És ezek után én ez egyszerűen hihetetlen volt számomra, amikor ezt így megtudtam, és ők csak így mosolyogtak rajtam, hogy nem tudom. De hogy kiderült, hogy gyakorlatilag az országos versenyeken is nagyon komoly pénzek, ott már millió forintokban lehet mérni ezeket az úgymond menetpénzeket. És én úgy gondolom, hogy ez a rendszer, ennek nem lenne szabad érvényesülnie a sportban. De ahogy erről beszéltem a mongolokkal, ők úgy látják, hogy van jó oldala, meg rossz oldala is ennek a rendszernek. A jó oldala az, hogy itt van egy szegény, körülmények között felnőtt fiú, akinek nincsenek lehetőségei, és ez a fiú, ez most elindul a birkózópályán, bekerül a fővárosba, és innentől kezdve lehetősége lesz arra, hogy előrelépjen. És akkor felmerült bennem a kérdés, hogy akkor ezek az emberek mi van akkor, hogyha összeadnak ugyanennyi pénzt a tanítatására, az egyetemi tanulmányokra, stb. És akkor ezt is olyan mosolyogva mondták nekem, hogy a mongolok nem gyűjtenek, nem adnak össze oktatási célokra, de a birkózásért bármit. És ez is nagyon érdekes, hogy tényleg olyan szerepe van a birkózásnak mai napig, ennek a hagyománynak bárki, aki címet ér el, hogy ezeket sztárként kezelik, tehát tényleg istenítik őket, ezt most nem tudom már fokozni. És ugye ők még azt gondolják, hogy ez a rendszer, ez tulajdonképpen nem a birkózók hibája, hanem pont ennek a címszerzésnek, amiről most kiindultunk, csak kicsit sokat beszéltem, hogy évente egyetlen egyszer tud egy birkózó címet szerezni, mert hogyha évente többször tudna, akkor nem kellene ahhoz folyamodni, hogy akkor lefizessünk valakit, hogy tovább jussunk. De hogy ez akkor is nonsens, én szerintem. És hát igen, szóval hogy ez az a rendszer, amit most a kutatásom során nyáron sikerült felderítenem.
Igen, kicsit így, hogy mondjam, elakadt a szavam, mert nyilván itt az egész felvezetés, meg a mostani, de az eddigi beszélgetés is arról szólt, hogy ez egy mennyire fontos tradíció Mongóliában, és a mongoloknak is mennyire egy fontos kulturális hagyomány. Most, amit így elmondtál, az egy kicsit így alásni látszik ezt a dolgot, de közben ugye megvan ennek az a része is, ami mégiscsak azt erősíti, hogy ez a fajta hagyomány, vagy a tradíciója a birkózásnak az sokkal mélyebben beágyazott, mint például egy más típusú karrier lehetőség, ha ezt így gondolom. De most elmegyünk, egy kicsit zenélünk, és akkor ha visszajövünk, akkor talán még erről beszéljünk. Továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Tiszai Sára, akivel mongol élményeiről és a mongol birkózásról kapcsolatos tapasztalatairól beszélgetünk. Azt említetted, hogy ugye sokan vannak, akik megpróbálják felkarolni ezeket a fiatalokat, és ha jól tudom, akkor itt ilyen egyesületekről, vagy ilyen versenyistálókról is lehet beszélni, ha bár ez nem hangzik túlságosan szépen, de ez valami olyasmi lehet egyébként, mint ami a szumóban van, hogy ugye ott is vannak ilyen istálók, ahol tehetségeket felkarolnak, és aztán megpróbálnak belőlük profi sportolót képezni. Ilyen Mongóliában is van?
Igen, vannak. Ezek általában szerintem megyékre oszthatók, szóval földrajzilag így csoportosulnak ezek a birkózók, és nagyon összetartóak. És nagyon-nagyon fontos a mongol hagyományos birkózásban a tisztelet, de minden küzdősportban nagyon fontos szerepe van, de itt tényleg különösen, itt nem csak az edző iránti tisztelet, itt visszaszólni nem lehet, ahogy ő mondja, az úgy van, hanem magában a mongol rendszer, a birkózás rendszerében is nagyon sok olyan motivum van, amikor a tiszteletről van szó, hogy például a vesztes megoldja az övét, és a győztes jobb karja alatt megkerüli, vagy a zászlónak tisztelgés, Dzsingiszkánnak tisztelgés, a címesebb birkózókat megtiszteljük azzal, hogy ők mennek elől, és ők kezdik a birkózást. Szóval nagyon sok ilyen edző van, akik tényleg lelkiismeretesen szeretnék felkarolni a fiatalabb generációt, de én úgy gondolom, hogy inkább ilyen projektekben lehet gondolkozni, mert mostanában egyre több olyan projekt indult, amikor kifejezetten a fiatalokra összpontosulnak, és ezeknek a projekteknek szerintem van egy olyan célja is, hogy a fiatalabb generációt, ilyen középiskolásokat vissza tudják téríteni a mongol birkózásnak szóval érdeklődést keltsenek, felkeltsék az érdeklődést a fiatalokban. És ez egy ilyen projekt például, amikor a Sumin, vagyis a Járási című birkozókból választottak ki egy párat, és ővelük csináltak riportokat, videós anyagot, elmentek általános iskolákba, és ilyen interaktív módon beszélgettek a diákokkal, hogy ők mit tudnak a birkózásról, milyen hagyományos szabályai vannak a birkózásnak, miért csináljuk ezt, és hogy ennek a projektnek például a kifutó, az utolsó eseménye, ez egy hatalmas birkózás volt, amit egy konkrétan egy show-nak csináltak meg. A birkózó stadionban felállítottak egy hatalmas színpadot reflektorfényekkel, amúgy nincsen a birkózó stadionban, raktak hatalmas kivetítőket, és itt a közönség az konkrétan általános iskolás és középiskolás fiatalság volt. Ezek a fiatalok transzparensekkel szurkoltak a birkózóknak, volt egy showman, aki a szünetekben mikrofonnal ment a közönséghez, a gyerekekhez, diákokhoz, és akkor megkérdezte, hogy tetszik-e, kinek szurkolsz, miért szurkolsz neki, hova valósi vagy. És például az egyik szünetben például a környezetvédelemről is volt felhívás, hogy ne szemeteljünk annyit. Szóval, hogy ezek a programok, amik úgy nagyon szerintem a fiatalokat próbálják megcélozni, hogy visszahódítsák a birkózás nézésre, vagy hogy mondjam. És az interneten például nagyon sok anyagot lehet találni ezzel kapcsolatban, mert például most egy új dolog van, hogy a nők kezdtek el birkózást nézni. Én nem tudom, én egy éve kezdtem el rendszeresen a birkózó stadionba járni, de nőket, fiatal nőket nem igazán láttam. Idősebbek voltak, de fiatal korombeli lányok egyszerűen nem mentek a birkózást megnézni. És most egy pár hónapja például elindult egy ilyen blog, ahol három fiatal lány délben hagyományos mongol ruhában a birkózókkal interjúkat készít, akkor ilyen, tudjátok, ezek az ilyen szenzációhajház blogot csinálnak, és hogy ezek is konkrétan istenítik. Szóval, hogy ők pedig a nőket célozzák meg, nagyon érdekes, a női közönséget. És ezek a mongol birkózók egyszerűen olyan szinten vannak, hogy reklámokban szerepelnek, podcastokban, show műsorokban, csinálnak külön olyan műsorokat, ahol énekesnőkkel rakják össze a birkózókat, és együtt énekelnek. Szóval hatalmas marketing tartalmak vannak ebben a témában most fent.
Igen, de akkor talán érdemes egy kicsit külön választani, hogy van egy része, ami mondjuk a mongol birkózásnak a hagyományos mongol kultúrában betöltött szerepéről szól, ugye, hogy megismertessük a fiatal generációval, kicsit visszavesszessük őket a hagyományos mongol kultúra irányába, ugye? Hát van egy ilyen, és van egy másik része, ami pedig abszolút egy ilyen modern, popkulturális elem, hogy felismerték annak a lehetőségét, hogy ezekkel a nagy társadalmi megbecsülésnek örvendő birkózókkal, vagy sportolókkal egy csomó mindent el lehet adni. Tehát akár egy podcastet el lehet adni, vagy egy blogot el lehet adni, de hogy termékeket is, nem? Tehát, hogy megjelenik ez a kettősség.
Igen, igen, de akkor is a mongol birkózókkal általában ezeket a hagyományos nemzeti értékeket próbálják közvetíteni. Szóval innen is látszik, hogy milyen szerepet töltenek be a mongol kultúrában.
Igen, itt ugye beszéltünk talán a mongol írásról már az elején a beszélgetésnek. Ugye itt valami olyasmi jutott az eszembe, hogy ugye megjelenik ez is egy ilyen hagyományos elemként, miközben a hétköznapokban nem használják a klasszikus mongol írást, de a nemzeti identitás megjelenítésére igenis használják. Tehát egy igazi mongol azt tud, más nem akkor a nevét le tudja írni, vagy egy névjegykártyáján ugye klasszikus mongolul van leírva a neve, vagy egy párt, hogyha a mongol hazafiakhoz akar szólni, akkor ugye klasszikus mongolul írja ki a nevét, ugye ezt is látjuk például ott a Szürrebátor téren, de akkor valahogy a mongol birkózás is egy hasonló státuszba kerül, nem? Tehát,
így van.
Hogy a mongol nemzeti identitásnak egy ilyen fontos eleme, vagy a mongol kulturális identitásnak egy fontos eleme lesz, nem?
Így van, igen. És ugye a mongol birkózásban azért a régi hagyományos elemek mind megvannak. Szóval, várjál, 800 éven keresztül megőrizték a ruhát, az énekléseket, az énekeket a birkózásnak a menetében. Szóval, hogy ezeket a hagyományos elemeket, ezeket a mai napig őrzik, és nagyon büszkék is rá. Szóval egyáltalán nem, hogy úgy mondjam, szégyenkezik egy mongol birkózó felvenni egy ilyen mongol nekem bugyi, egy bugyit, és úgy kiállni az emberek elé, hanem ez egy hatalmas büszkeség. És ezt hatalmas büszkeséggel meséli a külföldieknek, és ezzel mindenki büszkélkedik. És ha még azt mondom, még hogyha nem is érdekli a mongol birkózás az illetőt, akkor is tudja, hogy ki milyen címet szerzett, ki melyik megyéből származik, és ezt azért ezzel mindenki büszkélkedve szokott beszélni. És érdekes, hogy például itt szeretném megemlíteni azt, hogy tavaly ősszel indult egy Altáncom nevű projekt, amit én igazából a Bajnokok Ligájának feleltetek meg, és itt nagyon érdekes, hogy csapatokra osztották a birkózókat, habár ugye egy személyes sportról beszélünk, de itt csapatok mérkőznek meg egymással, különböző megyék, és egy arany kupáért megy a küzdelem, és ezeket 2 órás blokkokra osztották, és itt konkrétan csak 5-5 ember, vagy 6 ember mérkőzik meg, és itt 2 órán belül vége van a meccsnek. És hogy itt például volt olyan, hogy valaki az első körben, mit tudom én, 20 percig birkózott a másikkal, lerakta, és a következő körben, Már ő nem tudott pihenni, mert ő volt az utolsó, és el kellett kezdeni a következő kört. Ezt most elég bonyolult elképzelni, de sajnos ez a birkózás rendszere nem úgy van kialakítva, hogy nagyon igazságos legyen, szóval aki hamarabb lerakja a másikat, az többet tud pihenni. És ebben az altáncomban nem érvényesül az a szabály, ez a hagyományos mongol birkózás szabály, hogyha téged leraknak, akkor kiestél és mehetsz haza. Itt 5 fő van, és itt mind a két csapatban, és mindenki mindenkivel összekerül. Szóval ez is nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen újítás, a Pepsi támogatja és ő szponzorálja. Itt nem érvényesülnek azok a szabályok, a hagyományos birkózás szabályai, hogyha valaki kiesik, akkor hazamegy. Hanem itt minden csapatban 5-5 fő mérkőzik meg egymással, és mindenki mindenkivel. Úgyhogy ezt nagyon érdekes látni, hogy ez egy ilyen, nem tudom, szerintem mondom, a Bajnokok Ligáját másolva tudatosan létrehozták ezt a programot, és ezzel hatalmas tömegeket hoztak be, és ez abból is látszódik, hogy felemelték a belépőjegyárát, pedig itt csak 2 óráról van szó, szóval nem 7-8 órán keresztül tart a mérkőzés, és itt heti szinten 3-4-5 mérkőzés volt, és egy év után az utolsó mérkőzésen fullra tele volt a birkózó stadion, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ülőhely nem volt, és még a lépcsőkön is ültek. És egy akkora szurkoló tábor jött ott össze, hogy az valami fenomenális volt.
De itt akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy valaki meglátta a lehetőséget benne, és ezt a sportot megpróbálta média kompatibilissá tenni, hogy még nagyobb nézettséget, meg még nagyobb, hogy mondjam, mondjuk reklámozási felületet alakítson ki ezzel, nem? Valami modernizációról beszélünk.
Így van. Hát a nézettséget illetőleg igazából az elején közvetítették, És pont ezért, mivel közvetítették, és nagyon drága volt a jegy, azt képzeljétek el, hogy erre kb. 3000 forint volt a jegy, míg egy normális 7 vagy 8 órán keresztül tartó birkózása 1500 forint. Szóval a mongolok nem tettek el. És egy idő után az egyik napról a másikra megszüntették a közvetítéseket, mert nem volt, nem, egyszerűen nem mentek el az emberek, hanem otthonról nézték. És akkor utána jöttek ilyen önkéntes hősök, akik elmentek, megvették a jegyet, és akkor azok élőben Facebookon közvetítették, és hát annak nagyon örültek a szurkolók, hogy legalább így tudják nézni, és nem kell elmenni. Úgyhogy igen. Igen, ez egy nagyon jó marketing fogás volt.
Továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Tiszai Sára, akivel a mongol birkózással kapcsolatos kutatásairól és élményeiről beszélgetünk. Most már itt a beszélgetés, vagy az adásidő vége felé járunk, benne még egyetlen kérdés motoszkál, hogy te így európai lányként hogy tudsz kutatni egy ilyen témát? Mennyire befogadóak a mongolok? Nyilván azt tudom, hogy ragyogóan beszélsz mongolul, meg hogy nagyon jó a helyismereted, és érted, ismered és érted őket, de azért mégiscsak ez egy ilyen eléggé fura pasis közeg. Szóval, hogy sikerül kapcsolatot teremteni velük, hogy sikerül őket tudományos módszerekkel vizsgálni?
Igazából ez jó kérdés, mert kapcsolatot teremteni nagyon könnyű, európaiként, nőként. Főleg azért is, mert a mongolok, most nem csak a férfiakra értem, de nagyon közvetlenek. És igazából, ha erről kérdezem őket a birkózásról, akkor tényleg nagyon hevesen és örömmel, csillogó szemekkel mesélik, hogy az ő szülő földjén milyen birkózó, milyen című, és hogy mekkora királyok, de tényleg. Viszont ennek pont az a hátránya, hogy nagyon sok dolgot mondanak, és sok minden csak ilyen szóbeszéd, és a tudományos alapja az nagyon megkérdőjelezhető. De én most jelenleg, én tényleg csak azzal foglalkozok, hogy a mostani állapotát felmérjem, hogy tényleg úgy köztük legyek, hogy megfigyeljek, mert én szerintem most, aki ezzel a témával szeretne foglalkozni, az nem sok publikációt vagy anyagot talál erre a témára, mert tényleg az íjászatot nagyon sokan kutatták, nagyon sok mindent lehet róla találni, de én szerintem a birkózás az nem egy ilyen téma, és ha van is róla anyag, az nagyon elavult, mármint ezt most nem rossz értelemben mondom, csak hogy szerintem most szüksége van arra, hogy a jelenlegi helyzetet is valaki leírja, mert hatalmas változásokon megy keresztül, a rendszer is, a szabályok is, habár nagyon sok mindent megtart a hagyományos elemekből, és a ruhát, a birkózásnak a menetét, a feléneklőseket, a madártáncot, stb. Szóval, hogy gyakorlatilag a birkózó stadionban tudok velük találkozni, ezeken a nádamokon, vidéki nádamokon, ahol tényleg kötetlenül oda lehet menni hozzájuk beszélgetni, és nagyon szívesen segítenek, vagy esetleg edzőteremben, mert ugye a téli időszakban ők súlyzós edzést csinálnak, és nagyon sok birkózóval lehet így összetalálkozni. Úgyhogy gyakorlatilag a kapcsolatépítéssel nincsen baj, inkább csak a szűrő, ami problémás, hogy feldolgozzam azt, hogy ebből mi az, ami tényleg tudományosan leírható, és mi az, ami nem.
De akkor tulajdonképpen ha jól értem, akkor igazából a mongol birkózás mai állapotát fogod tudni igazán jól leírni. Tehát az a történetiség, ami ebben van, az leginkább, hát hogy is mondjam, milyen, mondjuk a titkos történettől elkezdődően valami fajta történeti munkákon keresztül nyomon követhető, de azért igazából a nagy változások azok az elmúlt évtizedekben történtek ebben, nem?
Így van.
Vagy talán napjainkban igazából, vagy lehet, hogy napjainkban történnek.
Igen. Megmondom, ez a médiában való megjelenésük, ez a hatalmas társadalmi szerepvállalás, ha így fogalmazhatok, hogy ezek ugye régen nem voltak, és ezek is nagyon-nagyon sokat tesznek hozzá a birkózásnak megítéléséhez.
Hát akkor azt tudjuk mondani, hogy nagyon sok sikert kívánunk a további munkádhoz, és hát vagyis olyan érdeklődő várjuk azokat a beszámolókat, amiket majd ezzel kapcsolatban még így amikkel meg tudsz bennünket ismertetni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen.
Nagyon köszönjük Tiszai Sárának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatónak a figyelmet, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net Ázsia magazinját hallották, a műsort Szilágyi Zsolt és Papp Bente Guz vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on és a különféle podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is. Ich hab dich gerade